A kúria dönthet arról, tisztességtelene az árfolyam rés a devizaiteleknél, így határozott az Európai Bíróság. Legalább 10 meghaltak, amikor felrobbant egy szibériai lőszerraktár, erdőtűz terjedt át az épületre. Látványos gálaesten ünnepelték a táncvilágnapját a hazai művészek, és átadták az idei szakmai díjakat is. Jó napot kívánok! Gyorsuló gazdasági növekedéssel, növekvő fogyasztással és csökkenő költségvetési hiánnyal számol a kormány 2017-ig. Erről a nemzetgazdasági miniszter beszélt a Konvergencia program bemutatóján. Varga Mihály azt mondta, a programot az elmúlt 4 év eredményeire építették. Ebben úgy számolnak, hogy a gazdasági növekedés az időszak végére ismét meghaladhatja a 3%-ot, a hiány pedig az idei 2,9%-ról 1,9%-ra csökken. A keleti nyitásra és az európai gazdaság bővülésére számítva az export bővülését várják, az infláció idén 1% alatt maradhat. A programot ma küldte ki a kormány Brüsszelbe.
A konvergencia programban úgy számoltunk, hogy 2014-ben tovább gyorsul a gazdasági növekedés, ami a munkaerőpiacra is kedvezően hat, és a jövedelmek bővülésén keresztül a fogyasztás szintjét is növelni fogja. 2017-ben a magyar gazdaság növekedési üteme reményeink szerint ismét meghaladhatja a 3%-ot, amire legutóbb 2006-ban volt Magyarországon példa.
Megszületett az Európai Bíróság ítélete az úgynevezett Kásler ügyben, vagyis a devizahitelekkel kapcsolatos kérdésekben. A határozat lényegében feljogosítja a kúriát, hogy itthon vizsgálja meg és döntsön arról, hogy az árfolyamrés alkalmazása tisztességtelene a bankok részéről. Az árfolyamrés alkalmazása nagyjából annyit jelent, hogy a hitelesnek mindig a számára kedvezőtlenebb árfolyamon kell törlesztenie. Az Európai Bíróság szerint a kúriának kell eldöntenie, hogy ez a feltétel világosan és érthetően szerepelte a szerződésekben, és ha nem, akkor kimondhatják, hogy tisztességtelen feltételnek számít. Ebben az esetben szintén a kúriának, illetve a magyar bíróságnak kell határozni arról, hogy a tisztességtelen pontokat hogyan helyettesítik a szerződésekben. A Portfolio.hu gazdasági szakportál első gyors elemzése szerint, idézem, nem lélegezhetnek fel a bankok, mert számukra a vártnál rosszabb ítélet született. Brüsszelben van tudósítónk Baracka Eszter, szervusz! Luxemburgban hoztak döntést a magyar devizahitelezéssel kapcsolatban. Hogyan került ez az ügy egyáltalán az Európai Bíróságra, és milyen következménye lehet itthon?
Jó napot kívánok! Az ügy azért került Luxemburgba, mert a kúria nem tudott döntést hozni egy konkrét perben az árfolyamrés ügyében. Létezik ugyanis egy uniós irányelv a tisztességtelen szerződéses feltételekről, és ez kimondja, hogy ha a szerződés tisztességtelen, akkor érvénytelenítető. Nos, a kúria arra a kérdésre kereste a választ, hogyha az irányelv alapján a bíróság vizsgálhatja-e az árfolyamrés tisztességtelenségét, illetve mikor mondható el egy szerződésről, hogy világos és érthető. A bíróság főtanácsnokának februári indítványa, ami egyébként a mostani állásfoglalás alapját képezi, már utalt arra, hogy az árfolyam különbség akár tisztességtelen is lehet. A kúria másik kérdése pedig az volt, hogy mi történik akkor, ha a tisztességtelen feltételt érvénytelenítik, és a szerződés emiatt teljesíthetetlenné válik. A mai ítélet egyébként úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárásban született, ami azt jelenti, hogy a végső döntést Magyarországon kell meghozni. Kormánypárti politikusok az elmúlt időszakban már többször beszéltek arról, hogy ezek alapján születhet jogszabály a devizahitelek esetleges további megsegítéséről.
Eszter, köszönjük szépen! Gesztusrendszerének történelmi tartalmát tekintve pontosnak és makulátlannak tartja erkölcsi szempontból a német megszállás áldozatainak emlékére a fővárosi Szabadság téren állítandó szobrot Orbán Viktor. A kormányfő hangsúlyozta, a korabeli magyar vezetést felelősség terheli, ugyanakkor az 1944 márciusi német megszállás nélkül nem lett volna deportálás. Ártatlan áldozatok 100 000-einek emléket állítani nem csak helyes dolog, de erkölcsi természetű kötelesség is, tette hozzá Orbán Viktor. A miniszterelnök erről abban az Origo által nyilvánosságra hozott keddi levelében írt, amelyet Dávid Katalin Széchenyi díjas művészettörténésznek, a Magyar Művészeti Akadémia tagjának címzett, a professzor emlékművel foglalkozó feljegyzésére reagálva. Versenyképes tudást és biztos munkahelyet szerezhetnek azok a fiatalok, akik a duális szakképzésben vesznek részt. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatója erről Kecskeméten beszélt. A Mercedesnél minden olyan fiatal állás lehetőséget kap, akik a német autógyár képzési programjában vettek részt az elmúlt 3 évben. Idén már a magyarországi szakmunkástanulók fele, 50 ezer diák vesz részt a duális képzésben.
Most épp egy elektronikus panelt szerelek.
Ilyen panelekkel működnek azok a robotok, amelyekkel összeszerelik a Mercedeseket Kecskeméten. Baranyi Péter mechatronikus lesz. A jakabszállási fiatalember egyike azoknak, akik duális képzés keretében, vagyis nem a tantermekben, hanem közvetlenül az autógyárban sajátították el a szakmát.
Azért is jelentkeztem erre, mert ugye 3 éves szakma az 5 helyett, és a lényeget azt megtanítják nekünk, és utána tovább tanulásra is van lehetőségünk.
A nyomott hátul az engedélyező gombot.
A német autógyár első között karolta fel Magyarországon a duális képzést. Jelenleg egyébként mintegy 7000 cég segíti itthon ezt a fajta oktatást. A Mercedes Németországban már régóta így pótolja szakmunkásait. A kecskeméti gyár most először alkalmaz így fiatalokat.
28 végzős tanulónknak fogunk ezen a héten ajánlatot kiküldeni, jóval több fog az ajánlaton szerepelni, mint a mindenkori magyar minimálbér. Úgy gondoljuk, hogy nekünk is fontos, hogy jó pénzt keressenek, és őnekik is kell egy jövőképet felmutatnunk.
Nekik nem lesz gond elhelyezkedni, de nem csak emiatt lehet vonzó egy fiatalnak ez a fajta képzés.
Ingyenes a képzés, sőt, kap egy tanulói támogatást, ami akár a minimálbérnek a felét is elérheti, tehát akár 50 ezer forint is lehet havonta, ami egy gyerek szempontjából azt gondolom, hogy nem egy nagy hátrány. Ráadásul bekerül a társadalombiztosítási ellátásba is, és a nyugdíj ellátásba is.
A kormány 2010 óta több intézkedést is tett annak érdekében, hogy Magyarországon bevezesse a duális képzést.
Magyarországon 110 ezer, közel 110 ezer hallgató vesz részt szakképzésben, ebből mintegy 50 ezer duális szakképzésben, és a jelenlegi évfolyamon, az első évfolyamon, akik a duális szakképzésben végeznek, 22 ezer fiatal van, akik most májusban teszik le a záróvizsgát. Tehát most májusban jutnak szakmunkás bizonyítványhoz.
A duális képzéstől a kormány azt várja, hogy tovább nő a foglalkoztatottság, és a hiány szakmákban is lesz elegendő utánpótlás. Ennek érdekében a következő 7 éves uniós költségvetési időszakban több 10 milliárd forinttal támogatja ezt az oktatási formát.
Humorosnak szánta a Flaster paraszt jelzőt, ezt mondta egy reggeli interjúban Gőgös Zoltán. A szocialisták volt földművelésügyi államtitkára hétfőn az interneten nevezte Flaster parasztnak az LMP-s Szél Bernadettet, mert szerinte nem ért a mezőgazdasághoz. A szocialista politikus később arra utalt, az a Flaster paraszt, aki nem tudja megkülönböztetni a pulikutyát a birkáktól. Ezért 2 fotót mutattunk Szél Bernadettnek, hogy kiderüljön, meg tudja-e különböztetni egymástól az állatokat.
Csak az lenne a kérdésem, hogy ő meg tudja különböztetni a kettőt egymástól, és hogy melyik.
2 képet mutattunk délután a parlamentben az LMP társelnökének, Szél Bernadettnek. Ezt a kettőt. Az egyiken egy puli, a másik fotón pedig egy birka látható. Arra voltunk kíváncsiak, hogy Szél Bernadett felismerje a két állatot. Hétfőn ugyanis internetes vita kezdődött a földügyekben gyakran nyilatkozó LMP-s Szél Bernadett és Gőgös Zoltán, a szocialisták egykori földművelésügyi államtitkára között. Gőgös Zoltán hétfőn Szél Bernadett TV-interjújára úgy reagált, most már tényleg unom, hogy folyamatosan Flaster parasztok oktassanak bennünket. Szél Bernadett nem sokkal később visszautasította a minősítést. Facebook bejegyzésében azt írta, Flaster paraszt, hát gratulálok. Erre reagálva hétfő éjjel Gőgös Zoltán azt írta, aki az atomenergiától a földig mindennel foglalkozni akar vagy kénytelen, az mindent felszínesen tesz. Gőgös Zoltán 2 viccel próbálta megmagyarázni, hogy szerinte ki a Flaster paraszt. Az egyik szerint a Flaster paraszt nem tudja megkülönböztetni a pulikutyát a birkától.
Meg tudja különböztetni a kettőt egymástól, és hogy melyik?
Természetesen meg tudom különböztetni a két állatot egymástól, de ebben nem tudom, milyen következtetést szeretnénk levonni.
Melyik?
Nézze, én nem szeretnék Gőgös Zoltánnak a játékaiba belemenni.
Flaster paraszt egyébként.
Na, kicsit tisztázott, nagyon gyorsan.
Kicsit humoros megfogalmazás.
Egy nőre Flaster
parasztokat írtam. Én nem azt írtam, nem személy szerint.
gondoltam.
Gőgös Zoltán kedreggel az ATV-ben azt mondta, valójában nem Szél Bernadettre gondolt, amikor azt írta Flaszterparaszt, hanem általánosságban beszélt. A szocialista politikus szerint humoros volt, és a megjegyzésén csak a budapestiek szoktak megsértődni.
Megsérteni nem akartam senkit ezzel. Egyébként ezen általában faluhelyen nem sértődnek ám meg, ez inkább ilyen fővárosi sértődés.
Választók világosan meg tudják különböztetni egymást, hogy ki az a képviselő, amelyik valóban dolgozik, és ki az, aki fogást keres másokon azért, hogy valamit elrejtsen.
Szél Bernadett szerint Gőgös Zoltán internetes megjegyzéseivel csak el akarja terelni a figyelmet arról, hogy az MSZP miért nem állt az LMP mellé a földügyben.
Egyébként láthatóan ez itt egy puli kutya. Igen, de ez volt a kérdés, mert
igen,
és ez pedig egy kis birka, ha jól látom.
Szél Bernadett jól látta, felismerte a pulit és a birkát is. Vagyis Gőgös Zoltán internetes vicce alapján az LMP társelnöke nem flaszterparaszt.
10 halálos áldozata és 25 sérültje van egy szibériai lőszerraktárban történt robbanás sorozatnak. A halálos áldozatok egy része katona volt, a többiek civil alkalmazottak. A tüzet azóta eloltották, közölte az orosz védelmi minisztérium. A Bajkálon túli területen napok óta erdőtüzek tombolnak. A katonai raktárra is a környékbeli erdőkről terjedt át a tűz. Kedden mintegy 2000 lakost evakuáltak a környékbeli falvakból. A szerte szétrepülő repesz darabok miatt egy időre leállították a forgalmat az oroszországi transzszibériai vasútvonal egy részén. Orosz barát szeparatisták a Donyeck megyei Horlivkában is elfoglalták a városi önkormányzat és a rendőrség központi épületét, közölték az ukrán hatóságok. Horlivka már a sokadik kelet-ukrajnai város, ahol az új kijevi kormánnyal szemben álló szakadár fegyveres csapatok épületeket foglalnak el és népszavazást követelnek. Olekszandr Turcsinov, ideiglenes ukrán elnök a mai napra országos értekezletre hívta össze a megyei állami hivatalok vezetőit. Változnak a menetrendek a hosszú hétvégén. A vonatok ma pénteki, holnap a szombati, május 2-án és 3-án az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. Vasárnaptól visszaáll a megszokott menetrend. A volánbuszok ma a hét utolsó tanítási napjára vonatkozó, míg csütörtöktől szombatig a munkaszüneti napokra érvényes menetrend szerint járnak. A fővárosban holnap az ünnepnapi, pénteken a szombati menetrend érvényes, közölte a BKK. Nyílt levélben kezdeményezi a Civil Összefogás Fórum, hogy a Munkácsi Trilógia festményegyüttes két elemét vásárolja meg az állam. A CÖF több ezer ezt támogató aláírással rendelkezik. A szervezet vezetője mai tájékoztatóján arról beszélt, hogy szerintük a nemzeti vagyon gyarapítása a jövő nemzedékek érdekében végzett feladat. Tudomásuk szerint a kormányzat már tett lépéseket a festmények Magyarországon tartása érdekében. Levelükkel alá kívánják támasztani, hogy a kezdeményezés mögött társadalmi támogatottság áll. Munkácsi Mihály Ecce Homo című képe jelenleg Debrecen városi, míg a trilógia két másik eleme egy kanadai galéria, illetve Pák Imre műgyűjtő tulajdona. A tánc világnapján tegnap este adták át az évad legjobb táncművészeinek, koreográfusoknak és a mestereknek az idei szakmai díjakat a Művészetek Palotájában rendezett gálaesten. Életmű díjat kapott a Magyar Állami Operaház balettmestere Sebestyén Katalin, aki az egyik kidolgozója a hazai balettoktatásnak.
Klasszikus balett, jazz balett, néptánc és modern táncprodukciókat is láthatott a Művészetek Palotájának közönsége a Tánc Világnapja alkalmából rendezett gálaesten, amelyen a Magyar Táncművészek Szövetsége 15 kategóriában adott át szakmai díjat. Sebők Szintia Győrben végzős táncművész hallgató. Ő modern táncban lett az évad legjobbja, különleges darabjával.
Az a címe, hogy egy emlék, és három részre bomlik, és mind a három egy más emléket jelent.
Nem csak az elmúlt év legkiemelkedőbb tehetségeit díjazták a gálán. Életműdíjat kapott Sebestény Katalin, a Magyar Állami Operaház balettmestere, aki részt vett a hazai balettoktatás kidolgozásában is.
A balettmester önmagában hiába balettmester, kellenek hozzá a növendékek, az a sok-sok növendék, akit sikerült tanítanom, és azok a csodálatos táncművészek, akikkel próbálhattam az operaházban.
A szakember szerint fontos, hogy a táncosok és mestereik is szakmai visszajelzést kapjanak.
Visszavesszük azokat a művészeket, akik egész évben alkotnak, egész évben a színpadon, a közönségért élnek, és fantasztikus produkciókat hoznak létre. És itt mindenképpen bele szeretném sorolni a mestereket is, mert ugye a művészek a színpadon akkor tudnak csillogni, akkor tudnak igazán jól produkálni, ha megfelelő mesterek, ha megfelelő tanárok vannak mögöttük.
A világnapi gálaest volt a Budapesti Táncfesztivál záró eseménye. Ezzel azonban nem értek véget a táncot ünneplő hazai programok. A nemzetközi hírű Savaria táncversenynek otthont adó Szombathelyen május 1-én egésznapos táncos és zenés programokkal töltik meg a főteret.
Május 16-án mutatják be a Mosoly országa című operettet a Budapesti Operett Színházban. A darab a különböző kulturális értékek találkozásáról szól, és arról, hogy ezeket a különbségeket a szerelem képes-e legyőzni.
Egy bécsi arisztokrata lány és egy kínai diplomata szerelméről szól a Budapesti Operett Színház új előadása. A Mosoly országa című operett a különböző kultúrák találkozását, a keleti és a nyugati értékek különbségét mutatja be, mindezt ismert dallamokkal fűszerezve. A sok nevetés és tréfa mellett ez az operett azon kevesek egyike, amelyek nem boldogan érnek véget. Ezért több figyelem irányul az egyik főszereplő testvérére, akit mások mellett Dancs Anna Mária alakít.
Egy kínai hercegnőt mit alakítom az operetben. Egy nagyon nagy kihívás úgy énektechnikailag, mint a színészi táncos feladat szempontjából is külön kungfórákat kaptunk, hogy még tökéletesebb legyen a harcművészeti tudományunk.
Az Operett Színház főigazgatója szerint az élet legfontosabb kérdéseit viszik színpadra.
Ez a Mosoly országa most, ez egy győztes lehetőség, itt nem fog unatkozni senki, és mindenki rettenetesen sok élményt visz majd haza a világról, az életről, a szerelemről, a különböző harcokról és a boldogság lehetőségéről.
A főbb szerepekben Frankó Tünde, Vadász Zsolt és Kerényi Miklós Máté látható. A rendező Kerényi Miklós Gábor, a zenét pedig Leher Ferenc szerezte. Az előadás bemutatója május 16-án lesz az Operett Színházban.
Jégeső, viharos szél és felhőszakadás csapat le az ország szinte bármelyik területén. A 4 északnyugati megyét kivéve figyelmeztetés van érvényben. Délután és este több helyen valószínű zivatar. A felhőszakadásokat viharos, akár 80 km/h széllökések és jégeső kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 24 Celsius fok között alakul. Ez volt a híradó délben, további derűs, jó napot kívánok!
Május 1-e. A langyos sör és hidegvirsli ünnepe.
Nagyon sokan voltak olyanok, akik önként is mentek, hittek a kommunizmusban.
Állati meleg volt. Mire odaértünk, így a munkásmozgalmi lendület azért egy kicsit alábbhagyott bennünk.
A tribünön lévő elvtársak, mint egy tényleg úgy érezték, hogy belük a nép.
Ilyen május 1-e énekszó és tánc köszöntse.
Fengés dalol az élet. La, 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 la.
Szabadságtér 89. Ma este az M1-en.
Három ember, három életút, három történet arról, hogy miért vállalja valaki, hogy nőként és katonaként fél évet Afganisztánban szolgáljon.
Sokaknak egy élet nem elég ahhoz, hogy megbocsássák maguknak, hogy egy életet kioltottak, de tudni kell, hogy ez egy hadműveleti terület, itt bármi lehet.
Bábel, Hesnával a világ. Ma este az M1-en. Melyik a legszebb versenypálya? A budai és a pesti alsórakpart, a Margit híd és a Lánchíd között.
és kit szeretne ott versenyezni látni? A DTM-ből Timo Glockot, a VTCC-ből Michaelis Norbertet, netán Sebastian Loebet, vagy a Forma 1-es Daniel Ricciardót, esetleg David Coulthardot, vagy inkább a lélegzetelállító égi manőverek mesterét, Bessenyei Pétert? Nem kell választania, mert nálunk mindegyikükkel találkozhat. Nagy futam, második félidő, május 1-én élőben, az M1-en és a Dunavörtön.
A jó start és a nagy futam támogatója a Citroen CLiZé.
Jó napot kívánok! 4-0-ra nyert a Real Madrid a Bayern München ellen a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágóján Németországban, így 5-0-ás összesítéssel jutott a döntőbe.
A Bayern München szurkolói valószínűleg több forgatókönyvvel számoltak a mérkőzés előtt, de azzal biztosan nem, hogy a Real feltörli a padlót a Guardiola csapattal. Sergio Ramos két fejes gólja, majd Cristiano Ronaldo találata a poklot jelentette a németeknek. Az, hogy Ronaldo a hajrában is betalált, csak fokozta a Bayern fájdalmát, márha ez egyáltalán még lehetséges volt.
Talán kicsit idegesen játszottunk, kemény estén vagyunk túl, de ilyen az élet, ilyen a futball. Holnap azonban új nap kezdődik, és nekünk meg kell nyernünk a kupát a Dortmund ellen. Ez a szurkolóink miatt nagyon fontos.
Tökéletes meccs volt. Az első félidőben a feltolt védekezésünk remek volt, a kontráink pedig veszélyesek, a passzok pontosak, a támadók pedig gyorsak. A rögzített helyzeteket sokat gyakoroltuk, és ez nem volt hiába való. Nem foglalkoztat, hogy a másik ágról melyik csapat jut a döntőbe. Az a fontos, hogy a Real Madrid már ott van.
A másik ágon 0-0-ás első meccs után utazott az Atletico Madrid Londonba, ahol ma este a Chelsea vendége lesz.
A Liverpool elleni nagyon fontos bajnokit még úgy is megnyerte a Chelsea, hogy José Mourinho több játékosát pihentette. A mai meccsen sérülése miatt nem állhat a kapuba Petr Cseh, és eltiltás miatt nem játszhat Obi Mikel, valamint Frank Lampard. José Mourinho a kritizált védekező taktikával kapcsolatban a következőt mondta.
Amikor először irányítottam a Chelsea-t, arról beszéltem, hogy ha van egy olyan kapusod, mint Petr Cseh, aki át tudja rúgni a labdát az ellenfél 16-osáig, és van egy olyan csatárod, mint Drogba, aki minden párharcot megnyer a levegőben, akkor bolond vagy, ha rövid passzos játékot játszol. Ráadásul, ha az ellenfeled jól kontrázik, a védőid mögé akar kerülni, és ezt te lehetővé teszed, akkor te nem vagy normális.
Nehéz úgy játszani, hogy nincsen előtte terület, az első mérkőzés pedig ilyen volt. A visszavágón valószínűleg mindkét csapat nagyon fog figyelni a védekezésére, és ez szerintem normális. A játékosai magabiztosak, de ez nehéz mérkőzés lesz, mégiscsak BL elődöntőről van szó.
A Veszprém kézilabda csapata a német Kiel együttesével mérkőzik a Bajnokok Ligája elődöntőjében, a másik ágon a Barcelona és a szintén német Flensburg találkozik majd. Az EHF Kupa 4-es döntőjében a PIK Szeged a Füksze Berlinnel mérkőzik, a másik ágon a román Konstanca és a francia Montpellier játszik a fináléért. A magyar férfi bajnokság elődöntőjében a Veszprém az első meccset megnyerte a Balatonfüred ellen, tegnap a második találkozóra került sor.
2-0-val kezdte a meccset a Balatonfüred, de a veszprémiek hamar fordítottak, és negyed órányi játék után már 5 góllal vezettek. A folytatásban a félidő hajrájáig úgy tűnt, hogy döntő fölénnyel győz az MKB-MVM Veszprém, de 12-5-ről a szünetre 14-11-re felzárkózott a hazai csapat. Lendületbe jött a Balatonfüred, de a második félidő közepére csak egy gólos volt a különbség, amely a hajráig megmaradt, azonban a vége nem lett ilyen izgalmas. A címvédő 30-25-en nyert, és bejutott a bajnoki döntőbe.
A magyar női asztaliterisz válogatott 3-1-re nyert az ausztrálok ellen a tokiói csapatvilágbajnokságon, így 2-2 győzelemmel és vereséggel áll. A magyar férfi válogatott 3-1-es vereséget szenvedett a román együttestől a harmadik fordulóban. Az észak-amerikai kosárlabdaliga rájátszásának első körében áldás csatát vív egymással a Los Angeles Clippers és a Golden State Warriors egy országos botrány árnyékában.
A barátnőjével folytatott privát telefonos veszekedés során tett rasszista megjegyzés sokba került a Los Angeles Clippers 80 esztendős tulajdonosának, Donald Sterlingnek, akit örökre kitiltottak minden NBA rendezvényről, és $2.5 millió büntetést is fizetnie kell. Az ügy érthetően országos botránnyá fajult, a nagyrészt afroamerikaiak által játszott és nézett liga korábbi sztárjai is felszólaltak, A rekordhalmozó Kareem Abdul-Jabbar is üdvözölte a gyors döntést, amelyet Obama elnök is sürgetett. A Clippers játékosait óriási ováció fogadta a Golden State ellen, ők pedig 113-103-ra le is győzték a kaliforniai vetélytársat, és 3-2-re vezetnek a negyedik győzelemig tartó párharcban.
Sporthírekkel 18 óra 20 perckor a Dunán, 20 óra után itt az M1-en várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Építőanyagok álmai otthonához. Leijer, egy életre szól.
Az időjárás jelentés támogatója az alsó végtagok vénáit erősítő DOPP tabletta.
Jó napot kívánok! Most még általában 7 ágra süt a nap az országban, de rövidesen indul a gomoly felhők képződése. A műholdképpen frontot, valódi frontot nem nagyon láthatunk Közép-Európa térségében, csak a napközben képződő gomoly felhők látszanak átmenetileg. Front majd igazából csak a hét legvégén, szombaton a nap második felében, majd valamint vasárnap érkezik hozzánk észak-észak-nyugat felől, mögötte több hullámban hűvös levegő áraszt el minket. Addig azonban lényeges változásra nem számíthatunk. Délután tehát megindul a gomoly felhő képződése, amelyből elsősorban az ország középső és keleti részén fordulhat elő elszórtan zápor-zivatar, összességében kisebb számban talán, mint tegnap. Legkisebb a valószínűség a csapadéknak a Kisalföldön. A zivatarokat most is kísérheti szélerősödés, felhőszakadás, egy-két helyen jégeső. A hőmérséklet igen kellemesen alakul, de eső idején átmenetileg sokat csökkenhet. Éjszaka azután a gomoly felhők általában feloszlanak, kezdetben még egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulhat. Ahol napközben volt csapadék, kötfoltok képződhetnek hajnalban. Holnap napközben a Dunántúlon a napos délelőttől követően megindul a gomoly felhők képződése, és főként a Dunántúl délkelti felén lehet elszórtan zápor-zivatar kialakulására számítani. A hőmérséklet megint igen kellemesen alakul, ahogy kellemes időre számíthatunk a középső és keleti ország részben is. Itt főként a Duna vonalában, valamint a Tiszántúlon lehet elszórtan záporeső vagy zivatar. A következő napokban is megmarad az időjárás nyárias, koranyárias jellege, különösen igaz ez a pénteki napra és a szombati nap délelőttjére, majd szombat napközben délután érkezik a hidegfront, egyre többfelé esővel, zivatarral, és vasárnapra esik vissza jelentősen a hőmérséklet. A hűvös, szeles, kissé barátságtalan idő még a jövő hét elején is folytatódik. Köszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok!